járható. A torlódás már 1-2 kilométeres. Szintén az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható az M0-as autóút és a 39-es jelű Bicske csomópontok között mindkét irányban. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-es autópályán, az M0-as autóút és Székesfehérvár között a Balaton felé. Hosszabb menetidővel kell számolni. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél megélénkül, napközben 32-35, este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tisza tó 25, a Velencei tó 27 fokos. 13 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 12 óra 5 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Helyettem írták. A mikrofonnál Bojtár Endre.
A magamfajta irodalmárnak műfordítónak, akinek tehát az irodalom a kenyere, fura viszonya van az irodalomhoz. Legalábbis én úgy vagyok vele, hogy munkaterületem is, tehát egy muszáj foglalkozás, de hát ugyanakkor természetesen a legnagyobb gyönyörűség is számomra, ketté oszlik olyan művekre, amiket el kell olvasnom, és olyan művekre, amiket el szeretnék olvasni. Mivel én úgynevezett világirodalommal foglalkozom, mégpedig sok kis közép- és kelet-európai irodalomnak vagyok így vagy úgy a közvetítője, ezért nagyon kevés időm marad azokra a művekre, amiket csak úgy, mint egyszerű olvasó szeretnék elolvasni.
Egy kicsit úgy érzi, mintha iskolát kerülne, amikor olyan
igen, dolgokat... pontosan, mintha valami tilos. Na most, hogy alakult ez így? Életemben először fogalmaztam meg erre a műsorra készülve. Ezért egy kicsit izgulok is. 8 éves koromban anyám megvette Szerb Antal 100 versek című antológiáját. Most ezt a könyvet én áttól cettig 5000-szer végigolvastam, megtanultam.
8 éves korától kezdte olvasni?
8 éves koromtól kezdtem olvasni. Életre szóló hatással voltam. Nálunk otthon nem volt sok könyv, tehát ami volt, azt én mind kívülről tudtam. Most ezt a kötetet is, kezdve az előszóval, 44-ben írta ezt az előszót, ami számomra mágikus év volt, mert abban az évben tűnt el apám. Tudtam azt is, hogy Szerb Antal ugyanolyan sorsot ért meg, mint apám, és tőle megtudtam, hogy a bajban a vers az ember legjobb barátja. Ez olyan volt nekem, mint egy apai végrendelet.
Az olvasót barátságos tisztelettel arra kérjük, kövesse példánkat. Itt készen kap egy személyes élmények alapján összeállított verseskönyvet, amelynek talán sok darabja szívéhez fog szólni, és hasonló megrendülést fog belőle kiváltani, mint annak idején az összeállítóból. De ne tekintse a gyűjteményt semmiképpen valami végleges dolognak. Ne higgye azt, hogy a kedvenc versek kiválogatását más elvégezheti helyette. A készen kötött nyakkendő sosem olyan elegáns, mint az, amelyet kellő műgonddal magunk kötünk meg tükrünk előtt, és a készen kapott öröm sosem akkora öröm, mint amelyet magunk szereztünk meg magunknak. Kedves olvasó, légy régi módi, szerezd be a kapcsos albumot, és írd bele a legszebb verseket, amelyekkel utadon találkozol. Hidd el, nem kárba veszett idő, amit ezzel töltesz. Írd tele a kapcsos albumot, és tedd el, vagy vidd magaddal. Ki tudja, mit tudsz megmenteni ezekben a szörnyű időkben? És ki tudja, mit tudsz megmenteni ifjúságodból, amely nem kevésbé rohamos tempóban szokott elnyargalni, mint a rohanó idő? De ha kedves verseid veled lesznek, nem maradsz üres kézzel üres ég alatt. Ha a versek megmaradnak, talán a lényeg marad meg. Legalábbis így hisszük néhányan, és így tanította a csodálatos hölgy Ellin. Was bleibet, aber stiften die Dichter.
Was bleibet, aber stiften die Dichter. Nem nagyon tudtam, hogy mit jelent. Én akkor már tanultam németül, ingyen egy tanárbácsi nevű embertől, aki hegedülni, zongorázni, furulyázni és németül tanít, és sakkozni tanított engem ingyen. Megpróbáltam lefordítani, de én mind a mai napig, megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy jól értem ezt a sort, valami olyasmit hámoztam ki belőle a szótár segítségével, minden megmarad, minden marad, a költők azonban böködik az embert, stiften, ösztökélik az embert valamire előre. De lehet, hogy hát téves fordítás, minden esetre bennem így maradt meg. Na most, akkor megmaradt a Szerb Antalnak az életrajzi bibliográfiai jegyzetei, köztük a legcsattanósabb, ugye az a híres, hogy a Goethénél azt mondja, hogy Goethe, ő volt Goethe. Egy nagynénémnél aztán megtaláltam Szerb Antal világirodalomtörténetét, meg a magyar irodalomtörténetét is. A magyar irodalomtörténete érdekes módon, elolvastam azt is, de nem nagyon érdekelt. A világirodalomtörténetet azonban annak szorgos olvasója lettem, ennek a száz versnek a nyomán. És aztán így...
És ugye egybeolvastam?
Nem, össze-vissza olvastam. Egészben aztán felnőtt fejjel próbáltam meg elolvasni, amikor a gimnáziumi irodalmi könyveket írtuk néhány barátommal, de nem sikerült nekem mondjam, mert akkor már egy kicsit tőlem távol állónak éreztem, mert nem ez lett aztán az irodalom történet írói eszményem, ami Szerb Antal volt, és ami gyerekfejjel annyira megragadott.
Valami idegen benne, vagy egyszerűen csak utánozhatatlannak tartja?
Utánozhatatlan. Nem nagyon lehet megtanulni belőle az irodalom történetét, de meg lehet belőle szeretni az írókat és az irodalmat. Kicsit a szép irodalom területére tartozónak érzem, nem pedig a feszesebb, tudományosabb disziplina
követhető
művelőjének. Igen. De hát mindegy, engem bevezetett a világirodalomba, amikor néhány évvel később, 13 évesen kórházba kerültem, 2 hónapra, akkor felnőtt kórterembe tettek, és hát 2 hónap alatt ott nagyon össze tud melegedni az ember a betegtársaival, lábamat operálták, és hát úgy valahogy híre ment, hogy hát én verseket tudok, meg olvastam ott is ugye állandóan, úgyhogy a végén szerelmi postásnak használtak fel, oly módon, hogy hát a kedvesüknek, sőt feleségüknek írt levelekbe velem beirattak szerelmes verseket. Én Goethe meg Louis Labbé verseket írtam be a betegtársaim szerelmi levelezésével. Nagyon sok verset tudtam ebből az antológiából kívülről. Egy vers különösen nagy hatással volt rám, ez Keatsnek a Stancák című verse. Engem ez rettenetesen megragadott. Hát először is a cím, amit nem értettem, fogalmam sem volt, mert mi a fene ez, hogy stancák. Valami titokzatosság volt a versben már a címében is, és azután az utolsó sor, az úgy ért engem, mint a villámcsapás. Ez a vers arról szól, hogy az ember, ha élni akar, akkor a természet közönyét kell, hogy magára öltse. Fatalista kell, hogy legyen. Nem érdemes zúgolódni a sors ellen. Volt az utolsó sor, hogy ezt még nem zengted al. Semmi köze az egész mondani valóhoz. Ez olyan megfejthetetlen volt számomra, hogy miért írta ezt, illetve valami titokzatos sejtettem, és ez így maradt meg bennem. Bennem maradt az egész pályámon, hogy az irodalomban mindig van valami titokzatos is, valami megmagyarázhatatlan, ami elég furcsa, mert hát A mesterségem az, hogy irodalom magyarázó vagyok. Mondom, ennek ellenére mindig bennem volt, és bennem is maradt, és most is vallom az, hogy hát az igazán nagy irodalomban mindig van valami titokzatos. És ez azt hiszem ebből a Keats versből ivódott belém.
John Keats, Stancák. Devecseri Gábor fordítása. December éje zordon. De boldog vagy, te fa! Mert egy ágat se gondol szép zöld lombjaira. Délrel süvít a tél is, fagyassza bár a szél is. Rügyét kibontja mégis, ha majd tavasz fuval. December éje zordon. De boldog vagy, patak! Vized nem arra gondol, hogyan sütött a nap. Elönt édes felejtés, kristályhabot se lejt, és sosem gyötör kesergés, a fagy panaszt se hall. Bár ezt tennék a drága leányok és fiúk, de van kit nem gyötör, ha az öröm messze fut. A változást tudod bár, nem orvosolhatod már, a tompaság sem óv már, ezt még nem zengte dal.
Másik nagy, ugyancsak gyerekkori élményem az Arany János volt. A nagyanyámnál található Arany János kötet fertőzött meg, mellesleg szólva ezt is jellemzőnek tartom, nagyanyám Hajdunánásról fölkerült 8 gyermekes Schuster özvegye volt. Úgy gondolták, hogy hát Arany Jánost meg kell venni. Mindegy, hogy hát nem igen olvasták, de hát valahol minden gondolat partot él, én olvastam. Megint csak elég furcsa, egy vers fogott meg, az a cím, hogy Emlények. Először volt egy szó benne, amit félreértettem. Petőfi szól, Petőfi emléke kísért a költő barátnak, és hogy milyen magányosan érzi magát nélküle. És van benne ez a sor, hogy s hazánk leányi közt nincs egy Antigoné. Na most a aranykötetben láttam ilyen női név címeket, ugye, Zács Klára, főként pedig az, hogy Rozgonyiné. Most azt hittem, hogy ez az Antigoné, ez az Antigó nevű férfiúnak a hitvese. De azért a vers egésze az elbűvölt. Később, amikor úgy próbáltam tudatosítani magamba, hogy miért, akkor világos volt számomra, hogy ez a vers a hűségről is szól, és én végig úgy éreztem, hogy nekem hűségesnek kell lennem valamihez. Nem tudtam nagyon pontosan megfogalmazni magamba, hogy mihez. Anyám félig meddig egyedül nevelt engem. Tehát azt tudtam, hogy nekem mindig jó tanulónak kell lenni, mert hát valamire kell vinnem apám halála után. Valamivel tartozom anyámnak, apámnak, nem tudom kinek, de valamivel tartozom, tehát a hűséget én mindig a legtöbbre értékeltem talán az emberi erények közül, és ebben a versben valahogy ezt éreztem.
Az édesapjáról nem volt valami emléke egyáltalán?
Semmi az égvilágon. Jóformán semmi.
Mikor született maga?
40-ben.
40-ben, tehát 4 éves volt.
4 éves voltam, amikor utoljára találkoztam vele, igen.
És ez a vers tulajdonképpen mindegy visszavozta a saját
történetét. Nem lehet.
Úgy, hogy az édesapját, nem. Hanem valahol belül ez játszott.
Nyilván valami ilyesmi munkál bennem, annyi minden mással együtt természetesen, de minden esetre furcsa volt az, hogy hát ez a vers engem, mint kisfiút annyira megkapott.
Beszéltek magának a papáról?
Nem beszélgettünk erről. Nem. Nem, hát ez egy lezárt fejezet volt. Nem volt mit beszélni róla. Most is úgy gondolom, hogy nincs mit beszélni róla.
Na, itt nem is azt mondom, hogy meséltek róla.
Nem,
ezt csinálta, nem, azt
sem,
csinálta.
Soha. Nem.
Nem?
Nem.
És ez nem is hiányzott?
Nem. Apám családját a nácik teljesen kiirtották. Egyetlen unokatestvérem maradt életben apai ágról. Ez valami kegyeletsértés lett volna. Szóval halottakról nem mesél jópofa történeteket az ember. Úgyhogy nem.
Aha.
Ez nem volt. Nem, én úgy gondolom magamról, lehet, hogy én szemérmes ember vagyok. Ilyen szempontból is. Úgyhogy én nem... Ezt magának kell elintézni az embernek. Tehát anyámmal sem beszélgettünk róla soha. De azt akarom mondani, hogy hát meg... fogalmazatlanul bennem volt ez is, hogy ezért tetszik nekem ez a vers annyira, de benne volt az is, hogy ebben a versben van a vallom azóta is a magyar irodalom legszebb tiszta ríme. Ez, hogy hallom suhogni könnyű lépteit, ajkam önfeledten súgja, te itt. Ez is megkapja az embert. Tehát az esztétikai élmény abban furán ötvöződik sok minden, érzelem, értelem, és valami megfoghatatlan, valami titokzatos zene is.
Arany János, emlények. Ki nékem álmaimban gyakorta megjelensz, korán elhunyt barátom. Van éjjel síri fádon, mutatni hol pihensz. Ó, mert hiába költ már a hír nekem mesét, hogy még tán eljövendesz. Tudom én, mit jelent ez ellenmondó beszéd. Igen, a hír halálod kimondani haboz, s hogy a nehéz követség nagyon zokon ne essék, szavában ingadoz. Majd elragadja tőlem a már adott reményt, majd, amidőn elillant, távolról visszacsillant még egy csalóka fényt. Hány bús alakban látom éjjente képedet, sírból meg annyi árnyak, s kik onnan visszajárnak, nem hoznak életet. Behantozatlan áll hamvai fölött a hely. Hol, merre nyugszik ő, nem mondja semmi kő, nem mondja semmi jel. S hazám leányi közt nincs egy Antigoné, ki sírját fölkeresve, hantott föléje nyesve virággal hintené. De nyugszik immár csendes rög alatt, nem bántja többé az egy gondolat, mely annyit érze, hamvad a kebel, nyugalmát semmi nem zavarja fel. A lázas álom, a szent hevülés, ama fél jóslat, vagy fél őrülés, mely a jelenre hág, azon tipors, jövőbe néz. Most egy maréknyi por. De jól van így. Ő nem közénk való. S ez, ami fáj, ez a vigasztaló. A könny nem éget már, csupán ragyog. Nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét. Szobámba leng az a nyílt ablakon, meg-megsimítja forró homlokom. Hallom suhogni könnyű lépteit, és önfeledve ajkam szól. Te itt? S döbbenve ismerek fel rajzomon egy-egy vonást, mit szellemújja von. Övé, kiáltom, itt, ez itt övé, a szín erős, nem illik együvé. és áldom azt a láthatatlan kezet. Múlas velem soká, szelíd emlékezett.
Egy egész más témára, korszakra váltva, akkor eljött a cseh irodalommal való találkozásom. Lengyel szakra vettek föl, egyszerűen az iskola év megkezdésekor átirányítottak cseh szakra.
És miért akart lengyel szakos lenni?
Elsősorban nyelvész akartam lenni, szláv nyelvész. Nevetségesnek tűnik számomra. Harmadikos gimnazista korom végén elmentem a szláv tanszék vezetőjéhez, Knyezsa István professzorhoz, és mondtam neki, hogy hát én szlavista nyelvész akarok lenni, mit kell csinálnom? Paf lett az öreg, és natán később én tanítványa lettem, az utolsó tanítványa lehettem, amit úgy kell elképzelni, hogy hát 4 éven keresztül jártam hozzá péntek délután 3-tól 5-ig speckolra, ahol én voltam az egyetlen hallgatója. A speckolnak az volt a címe, hogy a szláv hangsúly. Ami egészen fantasztikus stúdium volt, de hát szerencsére főként nem erről volt szó, hanem a világ minden kérdéséről. Ez egy nagyszerű ember volt, egy csodálatos ember. Utoljára azt hiszem akkor sírtam életemben, mikor az ő halálát meghallottam. Tehát mondom, ehhez a Knyezsa Istvánhoz teljesen ismeretlenül beállítottam, és mondtam, hogy mit kell csinálni, ha szláv nyelvész legyek. Mire mondta, hogy hát ugye egy szlavistának feltétlenül kell tudni ószlávul. Hát menjen el, valahogy. Mikor azt mondta, hogy hát ószlávul, hát úgy illik minden szlavistának tudni, akkor én bementem a Széchenyi könyvtárba, és ottan ilyen német nyelvű oszláv grammatikákat tanulmányoztam. Akkor elkezdtem már, mint gimnazista, lengyelül tanulni a lengyel kultúrában, meg bolgárul tanulni a bolgár kultúrában. Oroszul, orosz tagozatos osztályba jártam, úgyhogy azt nagyon jó tudtam, akkor még jó tudtam oroszul. És úgyhogy így. Tehát én szlavista akartam lenni. És
hogy miért akarsz szlavista lenni, azt meg lehet kérdezni.
Én nagyon szerettem nyelvet tanulni, mind a mai napig. Azt hiszem, hogy hát 6 éves korom óta, amióta ez az említett tanárbácsi elkezdett németül tanulni, mind a mai napig, minden nap tanulok nyelvet. Annyira szeretek nyelvet tanulni, hogy van egy ilyen titkos vágyam, hogy majd ha nyugdíjas leszek, hát akkor nekiállok latinnak, meg talán még ógörögnek is. Mindenesetre az első éves egyetemista koromban, amikor még nyelvész akartam lenni, akkor én szanszkritot is tanultam, ami később aztán jól jött a litvánnal. Na szóval, és akkor megismertem hogy úgy mondjam, a cseh irodalmat, hogyha szabad ilyen nagyképpen fogalmazni. Akkor elkezdtem fordítani is. Az első könyv, amit lefordítottam, az Ludwig Askenázy Kutya élet című 5 elbeszélésből álló kis kötete, amit első éves egyetemista korom végén kezdtem fordítani, és azt hiszem 61-ben jelent meg. Most azután nagy szerencsém volt, mert amikor én elvégeztem az egyetemet, és amikor, mint irodalomtörténész munkát kaptam, akkor történt a cseh irodalomban talán a legnagyobb robbanás, tehát akkor jött elő ez a sok zseniális, vagy igen kitűnő író, akiket szerencsém volt elsőként közvetíteni itt a magyar publikumnak. Tehát Krabbál én olvastam először Magyarországon. Ez a nagyképűen hangzik, de talán igaz. Egy kicsit szürke eminenciás voltam a közép- és kelet-európai irodalmak hazai kiadásában. Mivel ezen a területen igen kevés a szakember, bármi hihetetlen, egy olyan fiatal embernek is, mint ami én voltam, szava volt a súlyának, súlya volt a szavának, úgyhogy büszkén mondom, hogy Krabbált én ajánlottam először Magyarországon kiadásra, de Bulgakov Mester és Margaritáját is, Askenázit, Skvoreckit, Párált, Jiri Muhát, Fuchsot, Ladislav Fuchsot, egy csomót.
Akiket tulajdonképpen ismerünk.
Igen, hát akiket ismerünk, tehát ezeknek a kiadása körül bábáskodtam, de a lengyel irodalomban ugyanúgy, de az ukrán irodalomban ugyanígy, az oroszba is beleártottam magamat időnként, iszonyatos mennyiséget olvastam akkoriban. Azután ez csendesedett természetesen, meg vissza is húzottam, de ez mondom egy ilyen nagy korszakot.
Askenázi, Tojás. Bojtár Endre fordítása. Sok olyan barátja van az embernek, akiket csak futólag ismer. Valahogy belekeveredtek az életébe, eljátszották benne a maguk kis jelenetét, aztán letűntek a színpadról. Talán csak annyit mondtak. A gróf úr párbajban megsebesült, vagy Alenka szívélyesen üdvözölteti, többet nem mondhatok. Közben a beavatottak mosolyával nevettek az emberre, vagy titokzatosan felsóhajtottak, vagy egyszerűen szépen kimentek a színről, merev tartással, mély érzéssel. Minden életnek megvannak a maga hősei és statisztái. Nem adatott meg nekünk, hogy ismerjük a valódi szereposztást. Akit hősnek vélünk, gyakran csak statiszta. Amit bagóra se tartunk, néha sorsunká válik. Volt egyszer egy ember, úgy hívták, hogy mondjuk Pok Steffel. A háború előtt gimnáziumba járt, méghozzá Humánba. Ugyanis azt hitte, hogy az élet értelme a ma nevezetes Carpe Diem. Más latin közmondásra nem emlékezett, de a napból tépett annyit, amennyit csak tudott. Könnyed és szertelen szórakozásokkal múlatta az időt, mások számlájára. Kedvenc időtöltése volt, hogy ismeretlen embereket felhívott telefonon, és a bolondját járatta velük. Úgy mutatkozott be, mint a telefonközpont ellenőres, arra kérte a tapasztalatlan nagymamákat, akik egyedül voltak otthon, hogy vegyék elő a centimétert, és mérjék meg a telefonzsinór hosszát a faltól a készülékig. Ha rossz napja volt, akkor viszont mint temetkezési vállalat jelentkezett, és bejelentette, hogy szállítják a koporsót a telefonkagylót felvevő ember számára. A következő szöveget hadarta el. Hát akkor visszük a koporsót, vegye fel a halotti ingét, és fekvő testhelyzetben várjon. Vagy elrendelte, lesz szíves holnap reggel 7-kor megjelenni papagájával együtt a szigeten. Mindkettejüket védőoltásban részesítjük. Előre is köszönjük. Ez a fiatalember rászállt az ilyen és ilyen számú készülék tulajdonosára. Kakas Eduárdnak hívták az illetőt, és foglalkozása, ahogy akkoriban mondták, magánzó volt. Hétről hétre minden pénteken 3 órakor a következő telefonbeszélgetés zajlott le. Jó napot, jó napot. Otthon van Tyúk úr? Nincs, kérem, válaszolt rövid hallgatás után egy kulturált hang. Itt Kakas Eduárd beszél. Szóval Tyúk úr nincs otthon, mondta tovább minden egyes alkalommal újult szörnyűködéssel a diák. És megtojta tegnap a tojást? Nem, nem tojta meg, válaszolta nyugodt, udvarjas hang. Szereti a tojást, barátom? A tojást szívből utálom, volt a válasz, úgy látszik téves. Letette a kagylót, és aztán egész héten előre örült, hogy péntek délután 3 órakor megint felhívja Kakas urat és Tyúk urat kérje a telefonhoz. Kakas Eduárd úr mindig egyformán barátságos és nyugodt volt. Nem mondta, hogy paraszt, vagy hogy strici, vagy ami még rosszabb, hogy fiatalember. A kagylót mindig csöndesen tette le. A diák meg éldegélt, azaz öregedett. Szerencsésen átesett a pubertáson, a férfivá érésen, és végül az érettségin meg az egyetemi felvételen. Hangja telt, sőt behízelgő baritonban állapodott meg. Minden reggel borotválkozott. A világ pedig, mely vele is számolt ismeretlen céljainak elérésében, független fejlődésében tovább haladt előre. Lepotyogtak rá az első bombák. Ez Lengyelországban történt. Aztán eljött 1939. november 19-e, és Kakas úr pénteken 3 órakor hiába várt. Röviden az történt, hogy a koncentrációs táborból nem lehetett telefonálni. Így hát a fiatal ember legalább e tekintetben megjavult. Hogy mi minden történt vele, az kitenne egy másik elbeszélést vagy regényt. Volt egy csöpp szerencséje, egy kicsit hozzá is szokott a dolgokhoz, és egyáltalán már csak olyan belevaló fickó volt. Túlélte. És amikor visszatért Prágába, május 11-e volt, péntek, 3:10. Így okoskodott. Amíg kigondolom, hogyan kezdjem újra, meg úgysem jutna eszembe semmi értelmes dolog, nem töröm a fejem, azzal kezdem, hogy felhívom Kakas urat. Ez az egyetlen telefonszám, amire emlékszem. Bement tehát egy kis elhagyott fülkébe, mely még a háborútól szürke volt. Remegett a keze, ezzel már nem volt mit tenni. Arcán megjelent a ma álnok szilajság és rosszindulatú öröm kifejezése. Tárcsázott. Jó napot, mondta. Jó napot. Otthon van Tyúk úr, szólt, és kis hián sírva fakadt. A másik oldalon valaki sokáig hallgatott. Aztán megszólalt. Hát élsz, betyár? Istenem! Élek, Kakas úr, válaszolt az egykori diák. E pillanatban érezte, hogy valóban visszatért az életbe. Szaporábban vert a púzusa, és a megfulladásig nagy öröm feszítette. Szinte énekelt a teste. Mégiscsak kell, hogy legyen valamilyen tyúk ottan, mondta. Nem tojt tegnap tojást a reggelihez? Dehogy nem tojt. Persze, hogy tojt, mondta az öreg Kakas úr. Tegnap tojt a büdös jószág. Szép fehér tojást. Jöjjön. Kóstolja meg, csirkefogó úr. Csinálok magának egy jó láttojást. És tulajdonképpen ez minden. Persze, ki tudja.
Szívszerelmem azonban a cseh irodalom volt, a cseh szellemnek két központi alakja van. Az igazáért mágia halált Jan Hus, akinek az volt a jelmondata, hogy az igazság győz. Pravda zvítyezi. És Schweik, a túlélés művészet. Most hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? A cseh írók legjobbjai megmutatják, hogy igen, győz az igazság, mégpedig a nevetése hatalmával győz.
Hogy?
A nevetés hatalmával, és így lehet túlélni.
Tehát összekapcsolódik a kettő.
Igen, összekapcsolódik, tehát megmondja ezt, hogy a Schweik azt mondta nekem, hogy mindenféle urakat, elvtársakat túl kell élni. De túlélni csak akkor érdemes, mondja Janhusz, ha győz az igazság. Most ez hogy kapcsolható össze a mai világban? Hogy hát túl is éljem a gazságot, a galátságot, és győzzön is az igazság. Hát csak úgy, hogyha kiröhögöm az egészet, kiröhögöm saját magamat elsősorban. Engem erre tanított meg a cseh irodalom, hogy a nevetés hatalmával felülkerekedhetünk mindenen.
És a nevetés tulajdonképpen megóv engem attól, hogy szembe kelljen köpni önmagamat?
Nem veszem komolyan eleve önmagamat sem, meg hát ezt a hiúság vásárát sem. Ezáltal legyőzöm a világot.
Tehát kívül vagyok
a világon, pontosan abban a pillanatban, amelyet kiröhögtem, távolságot teremtettem a dolog és magam között, a nevetés távolságát, ezáltal megszűnt a hatalma fölöttem. Na most itten visszakanyarodnék a Keats vershez. Azt mondja Keats, a tompaság sem óv már. Lehet úgy is kívülre kezdeni magamon a világon, hogy közönyössé válok iránta. De a cseh irodalom éppen azt mutatta meg, hogy nem. Ezek az írók éppen, hogy nem voltak közönösek a világ iránt, mert hát mondjuk Rabbal a legjobb példa benne van az élet sűrűjében, hanem a nevetés az óv meg. A tompaság sem óv már, de a nevetés az megóv. Hogyha ki tudom nevetni a világot, akkor az megvéd a világgal szemben.
Ezért a legnépszerűbb nálunk Rabbal, mert ő nála ez a legjellegzetesebb.
Talán ezért, lehet, hogy ezért, igen. Na, hát sok minden másért. Minden esetre a cseh irodalomnak ez a korszaka, ami a groteszk címszava alá foglalható, ami azt jelenti, hogy tragikus is, meg komikus is a világ, de egyszerre, és ez nagyon fontos, ez elviselhetővé tudta tenni számomra azt az őrült csalódást, amiben 68-ban volt részem, és hát az egész nemzedékemnek. Azt hiszem, hogy hát enélkül elviselhetetlen lett volna ez akkor. Már a 70-es évektől kezdődő kor, mert annyira hittünk a cseh 68-ba, meg ebbe az egész 60-as évekbe, hogyha nem egy ilyen kívülálló kettős viszonyt tudunk felvenni a világgal szemben, akkor az sokaknál egyébként hát tragédiákhoz is vezetett. cseh irodalomnál ottan egy dolog még a mentségemre hozható fel, hogy én 64-ben leadtam a Groteszka cseh irodalomban című cikkemet a régi kritika főszerkesztőjének, kollégámnak, Diószegi Andrásnak. És ő lelkesen elfogadta, de a cikk annyira belbevágó volt, hogy egy év múlva jelent meg, tehát 65 őszén, amikor Lengyelországból már hazajöttem, azért tudom ilyen pontosan. Ebben a cikkben megírtam azt, hogy hát a Groteszk címszó alá tartoznak Askenázi, Hrabal, Fuchs, Párál, és ezek a jó írók, ezekből lesznek a nagy írók. Na most ilyen teli találat szerencséje ritkán éri az irodalmát. Mit tesz Isten, tényleg beváltották a hozzájuk fűzött reményeimet, és tényleg aztán az elkövetkező években nagy irodalmat csináltak, és ez ki is derült. Ez a cikk, amiben itt Magyarországon majdnem, hogy először használtam ezt a groteszk megjelölést, természetesen hát irodalmára kezdték, tudták, ismerték ezt jobban, mint én sokkal, de hát ez nem volt egy közkeletű fogalom, olyannyira, hogy hát emlékszem, hogy Örkény
elolvast, és azt mondta, írok egy pár groteszket.
Ne, az innen tudta meg, nem viccelek, innen tudtam meg, őrként én véletlenül ismertem, mert a felesége Radnóti Zsuzsa évfolyamtársam volt, és hát ő innen vette azt, hogy hát ez groteszk, amit ő is csinál például. Isten bizony, mondom, itt találkozott ebben először talán. Így, hogy hát erre a fajta irodalomra, amilyet ő is művel, ezt lehet alkalmazni, és sőt, ezt kell alkalmazni. Ugye ezt a megjelölést. Nem mindegy, hát ez egy kitérő. Ez a cseh irodalom iránti szeretetem, ez szakma is.
Most jön a hobbi.
De van nekem egy olyan írom, akit hát úgy szeretek, ahogy annyi mást majd fogok szerethetni és olvashatni, és ez pedig Joseph Conrad. Tehát Conrad az az író, akivel szakmailag soha nem foglalkoztam. A foglalkozás az nálam azt jelenti, hogy hát úgy gondolom, hogy hát kutya kötelességem minden sorát elolvasni például, mert utána van jogom egyáltalán ahhoz, hogy megszólaljak róla. Conradnál ilyen kötelezettséget nem éreztem természetesen, és erre a beszélgetésre készülve gondolkoztam el rajta először életemben tulajdonképpen, hogy hát miért is szerettem, sőt rajongok ezért az íróért. Aztán az évek során azért kiderült, hogy nem vagyok egyedül. Az én ismeretségem vele az Lengyelországban kezdődött. Lengyelországban Conradot hát lengyelként tisztelik. Ugye ő lengyel származású volt, habár szép irodalmat egyetlen sort sem írt le lengyelül soha. Hogy miért szeretem annyira? Titokzatos író. Először is, hát az életútja, az döbbenetes. Számomra, aki 6 éves korom óta nyelveket tanulok, döbbenetes dolog, hogy ő 17 éves korában hallott először életében angol szót. És hát angol író lett belőle. Azt mondják, hogy hát a beszédén lehetett érezni, hogy hát ez nem született angol, amikor beteg volt, vagy nagyon felindult, akkor kifejezetten nyelvtani hibákat vétett, de írásban nem. Tehát valami egészen különleges géniusza a nyelvnek, egyedülálló példája számomra annak, hogy önmagát lefordíthatja az ember. Nem egy másik nyelvre, itt nyelvről is van szó, hanem egy másik világra, egy másik kultúrára. Mert végül is ez történt. Conrad szülei, az apja az forradalmár volt, nemzeti szabadságharcos, Vologdába száműzték őket, és az anyja ott halt meg tüdőbajban, és az apja is ott szerzett betegségében halt meg, és aztán Konrádot a nagybátyja nevelte. A 19. századi lengyel romantikus forradalmak szellemében most ez az ember kimegy, másik titok benne, hogy hát franciául tökéletesen tudott. Az volt a divat a lengyel nemesség, lengyel, meg az oroszországi, meg az orosz nemesség körében, hogy franciául beszéltek, ő tökéletesen megtanult franciául, soha nem írt franciául sem, egyetlen sort sem. Kikerül Angliába, és lefordítja önmagát erre az új kultúrára, ami azt jelenti, hogy hát ezt a romantikus, kelet-európai kultúrát, ahol forradalmár atya tüdőbajban meghalt, anyja szibériai száműzet, és minden van, ami szemszájnak ingere, ezt lefordítani egy abszolút berendezkedett, megállapodott polgári világ realizmusára. Mostan ő tengerész akart lenni kiskorától kezdve, tengerész akar lenni, és tengerész is lett, hajós kapitány, és amikor befejezi hajós kapitányi működését, akkor visszavonul, és akkor író lesz. Azt írja egyik regényébe, kiírtam magamnak, a tenger az nem változik soha, s bármit is mondanak róla az emberek, titokzatos homály fedi a dolgait. A tenger néha a természet szimbóluma, máskor a hűség szimbóluma. Nem változik soha, ugyanakkor titokzatos homály fedi a dolgait. Ezt a kettőséget, ezt tulajdonképpen szerintem ezt írta egész életében. Mindenütt idegennek érezte magát, mert otthon hazalátogatott aztán, mármint ünnepelt angol író, de hát persze otthon is idegennek érezte magát. Idegennek érezte magát Marseille-ben, a brit hajókon, úgy hívták, hogy az orosz gróf, mert annyira tartózkodó és előkelő volt a modora. Az angol irodalomban idegennek érezte magát, a példaképeinek Maupassant és Turgenevet tekintette. Tehát ő a középember olyan értelemben, hogy vannak, akik azt mondják, hogy Konrád nehéz író. Mások azt mondják, hogy hát abszolút olcsó, szentimentális, melodramatikus író. Mind a kettőnek tulajdonképpen igaza lehet, mert érvekkel tudja, szövegekkel tudja alátámasztani az állítását. Egyesek azt mondják, hogy hívő, mások azt mondják hitetlen, egyesek azt mondják, hogy hát végletesen pessimista, mások azt mondják, hogy hát bután optimista. Na mostan ez nem úgy jelenik meg nála, és ezért tartom óriási írónak, mint olyan ellentétek, amelyek kizárják egymást, hanem erősítik egymást. Tehát mintha egy ember középen állna, ami nekem mindig az eszményem volt, és ott helyet csinálna valaminek, minek, az értékeknek. Tehát minden érték
begyűjt
és el tud fogadtatni, és emberivé tud tenni valami titok révén. Na most, ami a végső mondandóját illeti, az pedig nagyon, szintén nagyon a kedvemre való. Én azt gondolom, erről természetesen nagyon sok vita van a Konrád értelmezők között, hogy ő hitetlen ember volt, egy valamiben hitt, a hűségben.
Helyettem írták című műsorunkban Bojtár Endrét hallották. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Galambosi Endre és Kerekes Endre készítette. Zenei szerkesztő Dobozi Borbála, rendező Bognár Monika, a szerkesztő Gartner Éva volt.
A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 1996. augusztus 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
A az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.